Isten hozott mindenkit a mai délutánon. Gyülekezetünk gondokkal szélszerűen annyit sugott a fülembe, becsöngettek. Négy óra elmúlt. Szeretettel köszöntjük a pedagógus testvéreket a mai alkalmunkon. Tisztelettel köszönjük dr. Kulin Ferenc docens urat, aki az előadónk lesz, illetve Dalanagy Katalin tankerület igazgató asszonyt is hozta körünkben önöket, és érezzék magukat egészen otthonosan ebben a közösségben. Szeretettel köszöntjük a pomázi iskolák pedagógusait és gyülekezetünk pedagógusait. Fogadják szeretettel a gyermekeinek a rövid szolgálatát, ennek az alkalomnak a kezdetén. Baskó Mihály tanár úr fogja bemondani, hogy milyen számokat hallunk.
Én tanítói pedagógus, tanítom a kollégákat. Egy rövid kis műsort állítottunk össze a gyerekekkel, mondanám is sorban. Vidám lesz a műsor, ugyanis egy javarész táncok fognak elhangzani. Elsőként Schmidt Andrea Fagottal egy angol táncot fog eljátszani, ezután Cseri Anna Tubolán nyelvárnyi andantinóját, Kilas Zoli Rimszkij Korszakov mazurkáját, és Szák Nória legvégen egy szintén lengyel tanulók Káncio Polonikát fogja játszani fúrján. Hallgassák, szeretettel a gyerekeket!
Thank you. szépen. Szolgálat, ha van kedvetek maradni, maradhatunk, de hogyha menni kell, akkor elengedünk szívesen benneteket. Köszönjük szépen, megettel, hogy ide szálltatok.
Úgy gondoltuk néhányan a gyülekezetünkben, református közösségünkben, hogy mivel ebben az esztendőben nagyon sok társadalmi változáson ment keresztül a mi országunk, és benne az iskoláknak a világa is, és az egyházak, a gyülekezetek világa is, jó együtt gondolkodni mindarról, amit ajándékba kaptunk, hiszen ez nem egyik napról a másikra történt így. Jól tudjuk, hogy Pomázon több mint 100 éve munkálkodnak együtt a pedagógusok és a településnek lelki vezetői azért, hogy ez a közösség, ami városunk, illetve Csobánkán mondhatnám, hogy több mint 60 éve munkálkodunk együtt pedagógusok és a településnek vezetői azért, hogy egy erkölcsös és megerősödött ifjúság jusson ki a mi kezeink közül. Engedjék meg, hogy azt a sok vitát, vagy azt a sok kérdést, amely a közös munkákra vonatkozóan eddig is megjelent, inkább barátságban töltsük el, mint azt folytatva, amit nagyon sokan mondanak, és nagyon sokan zászlajukra tűztek. Református egyházunkban a mai vasárnap a Biblia vasárnap. Engedjék meg, hogy egy igét olvassak a Szentírásból, és nagyon röviden néhány gondolatot hadd szóljak erről. Református bibliaolvasó kalauzunk, lózungunk szerint Pál apostol korintusiakhoz írott első levelét olvashattuk ma, a negyedik részt, ebből is két verset olvasok most fel. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Pál apostol, amikor a korintusi gyülekezethez szól, akkor nem egy ismeretlen közösséget szólít meg. A Szentírás bizonyságtétele arról szól, hogy az ő missziói munkája nyomán plántálódott, alakult ki Korintusban, Európában ez a közösség. És mikor megfogalmazza ezeket a sorokat, akkor látja, hogy abban a közösségben, amelyben korábban ő szolgált, néhány év alatt mennyi fertülés és mennyi ellentmondás jelent meg. Így is fogalmazhatnánk, hogy pártoskodás. De az apostol életét nem a jelen helyzetbe való beragadás jellemzi, hanem az előretekintés. Ő így fogalmaz, egész életének, talán a teológiájának a titka az, hogy a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus visszajön erre a földre. És azokat a kérdéseket taglalja, hogy mit kell addig megtennie neki, az ő gyülekezeteinek, és egy picit beszél az azutáni kérdéskörről is. De az azután, amikor Krisztus megjelenik, nem félelmetes, büntetést hozó valóságként láttatja, hanem kegyelemhozó, a megbékélő Isten minden titkát feltáró tényként. Addig, azt kérdezi, mit kell tennünk? Korunk egyik betegsége, mondhatnám úgy is, hogy ficama, az, hogy az ember nem tudja, hogy kicsoda. Sokan azt sem tudják önmagukról, hogy ők kicsodák, és hová tartoznak. A másik emberről még nehezebb mindezt megállapítani. Márpedig, hogyha ezt nem tudom, hogy én ki vagyok, akkor minden ítélet a másikról alkotott kép viszonylagos, és könnyen érvényét veszítheti. Könnyen félreérthetjük egymást. Egy lelkipásztor írta le a viszonylagosságról a következőt. Ifjú teológusként Bázelben prédikált egy alkalommal, a magyar gyülekezetben. Nagyon meghatódott, hogy egy ilyen közösség előtt szolgálhat, és még inkább kicsit simogatta az istentisztelet után kapott kedves szó, amikor egy idősödő néni odament hozzá, és dicsérte, hogy milyen kedves, milyen szeretetteljes, és hogy milyen jó, hogy magyar teológus diákok is idejönnek, nagyon jól esett neki. Ezt követően elkérte az ige hirdetést, hogy hadd vigye haza. De a következő mondata az volt ennek az idősödő néninek, hogy azért viszem haza, mert egy szót nem hallottam abból, amit mondott az Isten tiszteleten. Szeretném megtudni, hogy miről beszélt. Íme a másikról alkotott kép, ha nem tudjuk kicsoda, viszonylagos. Pál apostol korában is könnyen félreértette egyik ember a másik kilétét, ezért azt mondja, hogy Isten küldötteinek, az apostoloknak, a tanítványoknak úgy kell élniük, ezt a szót használta itt a Szentírás, mint az ő szolgáinak és sáfárainak. A szolga és a sáfár kifejezése a Szentírásban, de a hétköznapi életben is arra utal, hogy valakihez kapcsolódik az embernek az élete. A sáfár munkája, a szolga munkája erőfeszítést és engedelmességet igényel. És tudja azt, hogy alávetett ember. De nagyon érdekes, hogy a sáfárnak a feladata az nem egy motorikus parancs teljesítés. Nem arról van szó, hogy amit parancsba adnak, azt meg kell tennie, hanem körültekintő döntést kell hoznia újra és újra, hogy a rábízott kincset a legjobb tudása szerint kamatoztassa. Így vagyunk mi együtt, pedagógusok, közösségek, gyülekezeti vezetők, a ránk bízott kincsek, akikért felelősséggel tartozunk. Egyrészt mondhatnám azt, hogy az Isten titkai, de mondhatom úgy is, hogy azok a gyermekek, akiket nevelünk, akiket neveltünk, akiket oktatunk, akiket oktattunk. A feladatunk az, hogy a legjobb tudásunk szerint végezzük a munkánkat. Modern hivatás leírásokban pontosan megnevezik az adott munkához, szerepkörhöz társuló készségeket, így mondják kompetenciákat. Pál apostol pályaképe ma is korszerű, hiszen néven nevezi a legfontosabbat, azt a képességet, amely szolgálatunknak elengedhetetlen feltétele, a hűséget. A részletek itt, ebben a felsorolásban már nem annyira érdekesek, hiszen minden élethelyzet más és más megoldást követel. A lényeg az, hogy ne változtassunk irányt, hogy az úton maradjunk, és Isten országának szolgálatában állhassunk. Az az ember, aki ingatag, aki a saját kilétében is bizonytalan, őt könnyű kibillenteni az egyensúlyból. A legkisebb megjegyzés is eltérítheti az ő útjáról. Nemrég elhunyt püspökünk mondta, oly sokszor, aki nem dönt, azt megdöntik. Viszont, hogyha valaki megérti és megtapasztalja, hogy mi az a feladat, hol van az a hely, ahol őt Isten látni kívánja, akkor kibillenthetetlen, akkor szilárd, akkor hűséges, és akkor megjelenik benne az Istentől kapott bizalom miatt az önbizalom is. Ez nem öndicsőítés, hanem a szolgának, a sáfárnak, Isten küldöttének meghatározott megbízatása. Erre hivattattunk el közösen, pedagógusok óvodában, iskolában, középiskolában, egyetemen, hogy Isten hűséges sáfárai legyünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked a mai alkalmat. Köszönjük, hogy te nem abban az értelemben vársz el tőlünk mindent, hogy közben nem hozhatunk döntéseket, hanem azt kéred, és arra hívsz bennünket, hogy megálljuk a mi helyünket benned. Add, hogy hűséges szolgálóid lehessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a ránk bízott gyermekekért, szüleikért, ifjakért vagy felnőttekért. Imádkozunk hozzád azokért, az intézményekért, iskolákért, amelyek biztosítják számunkra a külső kereteket, feltételeket. Add, hogy minden rendezetten és zökkenőmentesen történjen, ne csak most, hanem a későbbiekben is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a közös munkálkodást, az erkölcs és hit és erkölcs oktatás területén is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Engedjük meg, hogy röviden a mi gyülekezetünket is bemutassuk. Néhány perc, mert ez egészen pontosan 11 perc lesz majd. A mi gyülekezetünk és jogi személyiségünk 2005-től létezik. Pomász Csobánkai Református Társegyházközség. Így természetszerűleg részt veszünk Csobánka életében, és részt veszünk Pomász életében. Egyetlen egy szorvány területünk van, ez Piris-Szentkereszt. Református szempontból Piris-Szentkereszt is ehhez a körhöz tartozik. Korábban ez egy szélesebb kör volt, 1913-ig hozzánk tartozott Szentendre, és még abban az időben Budakalász is. Szentendre 13-ban, 1913-ban éppen 100 éve önállósodott, Budakalász pedig 2005-ben lett önálló közösségi gyülekezet. Többen a mi gyülekezeti tagjaink közül e hármasságot még megélték, többen között Kurin Ferenc testvérünk is, és a gyülekezet többi tagja, hiszen docens testvérünk Budakalászról, pontosabban Szent István telepről érkezett, és amióta ők itt laknak ezen a környéken, szülei azóta ennek a közösségnek, hármas egyházközségnek a tagjai. Fogadják szeretettel 11 perces kis bemutatót, hogy hogyan is telt el az elmúlt esztendőn.
Thank you.
vagyis táborunk mindig augusztus 20-a kedvében van. Szűcs Ferenc, gyülekezetünk korábbi lelkésze, Balási András, gyülekezetünk beosztott lelkésze, tavaly itt szolgáltak. Paplásztóné lelkésztelető asszony, Csérna Gyáros Budakászi lelkipásztor, Dr. Balla Péter, a Károly Egyetem rektora, vagy a kalózó ifjúságot mentő misszió, drogmisszió volt a vendégek, ők voltak. Konfirmáló, firmáló. Ifjúság. Csinálni, ritkán, mindig megcsinálni. Énekarunk. Füréva néni, hogyha többen ismerik. Tudé Csuzsanyát. Testvér kapcsolataink a Komázi Szent Cecília kórussal, az Óvónő kórusa Komázon. Fakkerti hangverseny. Kollégium kántussal is énekeltetek dolgokban. Pretorius kamarakórus. Keringer László és Dr. Déri Balázsa vezetőjük. Ökumenikus imahét a Római Katolikus templomban. Ugyanott egy szeretett vendégség. Igyekeztünk a gyermekeinket megmutatni azt, hogy az elmúlt évben milyen szolgálatok voltak a gyülekezetünkben. És most pedig arra kérnénk Dr. Kulin Ferencet, hogy a erkölcsről tartunk előadását.
Köszönöm. Itt állhatok, ugye?
Akár itt is, ott is, bárhol, ahol kérem.
Igen, itt közelebb. Bocsánatot kérek.
Igen.
De még valamit, hogy amikor 35 perc eltelik a előadásomban, akkor valahogy jelezzél, mert jelöl, hogy nem tudok leállni. Nagyon szépen köszönöm. Jó estét kívánok! Egyébként sokan van. Nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást. Nem előadást fogok tartani, hanem egy remélhetőleg egy beszélgetést vezetek be, mert úgy gondolom, hogy egyrészt az alkalom indokolja, hogy ne csak egyoldalú információk hangozzanak el, másfelől pedig a téma, az etika kérdései indokolják. Én annyi módosítást hadd hűzzek a tiszteletes úr felvezetéséhez, hogy én most természetesen az erkölcsről is fogok beszélni, de hát egészen konkrétan most az erkölcs tan oktatásának a kérdései kerülnek napirendre, hiszen az, hogy éppen ennek az évnek az elején indokolt itt is, máshol is az országban nagyon sok felé beszélgetéseket kezdeményezni az erkölcstan közeljövőben induló oktatásáról, hát annak tudvalépőleg az a magyarázata, hogy az oktatási kormányzat úgy döntött, hogy ahol még nem folyik erkölcstan oktatás, ott elindítja, ahol folyik, ott folytatni fogja, és olyan iskolákban, pedig például az egyházi iskolákban, ahol hitat is tanítanak, összehangolja az erkölcstan oktatását, az államilag kontrollált erkölcstan oktatását, köszönöm szépen a hitat oktatásával. Azt mondhatnám tehát, hogy egyfelől van egy egészen napi aktualitása, vagy napi politikai aktualitása, oktatáspolitikai aktualitása, hogy az erkölcstan kérdéseiről beszéljünk. Másfelől pedig, hát kicsikét tágabb időkeretben gondolkodva, egy történelmi, sőt világtörténelmi aktualitása is van. Nagyon sok filozófus, bölcselő hangoztatta a közelmúltban azt a meggyőződését, hogy annak a mély krízisnek, mély válságnak, ami most a nyugati civilizációban a gazdasági, a pénzügyi válság formájában jelent meg előttünk, az lényege szerint nem gazdasági válság, hanem ennek a kultúrának, ennek a civilizációnak egy nagyon mély válsága, és elsősorban erkölcsi természetű válság. Azt mondhatnám tehát, hogy van egy a helyi magyar oktatási programoktól, politikai szándékoktól független egyetemes oka is annak, hogy újra napirendre tűzzük egyre nagyobb nyilvánosság előtt az erkölcstan kérdését, és úgy tegyük napirendre, úgy vigyük napirendre, hogy ne hallgassuk el a legfőbb indítékot, azt az indítékot, hogy egy válságot próbálunk kezelni. És ez a válság az én szótáramban helyettesíthető egy durvább kifejezéssel is. Én nem csak válságot érzékelek, mert a válság önmagában még biztató is lehetne, hiszen minden válság mutat valamilyen jó kitapintható irányba. Itt káoszról van szó. Káoszról van szó. Az emberi kultúra a 21. századra olyan káosz állapotba került, és azért mondom most már nem csak úgy, hogy a nyugati civilizáció, hanem az emberi kultúra, hiszen éppen a mi nemzedékünk tapasztalta meg azt, hogy a helyi, regionális, kontinentális problémák azok nem korlátozódnak egy-egy kultúrára, egy-egy civilizációra, hanem globális természetűek. Ma nincs a Földnek olyan része, amelyen, hogyha valamilyen súlyos belpolitikai, vagy gazdasági, vagy kulturális természetű krízis kirobban, ne hatna akár napokon belül a Föld többi részére, részint a gazdaság hálózatának a kiterjedtsége miatt, részint pedig a kommunikációs eszközen kiterjedtsége miatt. Tehát azt mondhatom, hogy ha valamikor indokolt volt azt mondani, hogy egy hajóban evezünk, az egész emberiség, hát manapság nagyon indokolt azt mondani, amikor tehát ennek a káosznak, ennek a válságnak a legmélyebb okait keressük, akkor abban a meggyőződésből kell kiindulnunk, hogy olyan válaszokhoz juthatunk el, amelyek épp úgy, mint maga a válság, az egész emberiséget érintik,
az egész emberiség számára hozhatnak valamit. Abból a hipotézisből kell kiindulnunk, hogy az ember teljesen függetlenül attól, hogy Ázsiában, Amerikában, Afrikában, vagy Ausztráliában, vagy Európában él, Isten teremtménye a történelmi világban él, a történelmi világban követi el a bűneit, mert hiszen egy bűnös létben él az ember. Az ember alapvető természete nem függ lényegesen attól, hogy melyik kultúrában, melyik évszázadban, melyik civilizációval született. Következésképpen az erkölcstan kérdéseit vizsgálva, kutatva valamiféle egyetemes megoldási módokat keresünk, és nem akarom semmilyen vallásnak, egyháznak, gyülekezetnek az érzékenységét sérteni, hiszen a magamét is sérteni, a kálvinistáit, hogyha azt mondanám, hogy bizonyos tekintetben előbbre való ma az erkölcs kérdéseiről beszélni, mint a teológia kérdéseiről beszélni. Azért mondom ezt így, mert a világ mai élő emberiségének nagy része vagy megérinthetetlen, megközelíthetetlen azokkal a vallási értékekkel, vallási fogalmakkal, eszmékkel, amelyeket mi vallunk, vagy pedig szemben áll azokkal. A vallás és a vallások, a világvallások között nagyon súlyos, nagyon mély konfliktusok vannak, nem feloldhatatlan, nem megoldhatatlan konfliktusok, de súlyos konfliktusok. Az emberiségnek az a része, amelyik nem fogékony a vallás állításai, ígéretei, ajánlásai iránt, az a része is megközelíthető viszont az erkölcsi értékekkel és az erkölcsről szóló tanításokkal. Tehát azt mondhatnám, hogy ma a 21. század elején az erkölcs, a morál, az etika kérdései azok, amelyek közvetítő szerepet játszhatnak a vallástalan és a vallásos emberek között. Közvetítő szerepet, mert hiszen mi hívők nem abban különbözünk a nem hívőktől, hogy másfajta erkölcsöt képzelünk el, mint ők, hanem abban különbözünk, hogy mi az erkölcs kérdéseit nagyon fontos, is nagyon fontosnak tartjuk, és azon túl, azon felül a hit kérdéseit is nagyon fontosnak tartjuk. De ezen alkalommal legfeljebb a végén térek még vissza a hit és az erkölcs problémáira. Én most ezt a világi problémát próbálom körbejárni, tehát az erkölcs kérdéseit, és ezt pedig most egy történeti közelítésben tenném. Mit értek ezen? Egy nagyon rövid vázlatot próbálok adni arról, hogy a mi számunkra, mi általunk ismert kultúrában milyen fajta erkölcsi elvek, etikai, filozófiai irányzatok voltak, melyek jutottak el ezek közül a 20.-21. századig, és hogyan lehet ezek között valamiféle rendet tenni. Jól tudom azt, hogyha az ősszel erkölcstan tanárok kézbe vesznek majd etika tankönyveket, erkölcstan tankönyveket, nem erkölcstan történetet és nem etika történetet fognak tanítani. Azt is mondhatnák tehát, hogy akkor miért olyasmiről beszélek, ami nem lesz közvetlenül használható. Azért teszem, mert úgy gondolom, hogy célszerű időnként szembesülni azzal, hogy bármennyire is úgy tegyen egy oktatáspolitikus vagy egy tankönyvíró, hogy őt nem érdekli a tárgy története, őt csak az aktuális értékek izgatják, senki nem tudja megtenni azt, hogy függetlenítse magát a tárgy történetétől. Mint látni fogják, nagyon sokféle vélekedés fogalmazódott meg a görögöktől kezdve a 21. századi, vagy inkább azt mondom, a 20. századi egyik legdivatosabb erkölcstan vagy etikai filozófiáig, a Habermas-i diskurzus etikáig. Ezek nem csak abban különböznek egymástól, hogy az egyik a korabeli közönség számára fogalmazott érthető hasonlatokkal, a másik pedig már egy modern civilizációban, hanem különbözik abban is, vagy különböznek abban is, hogy bizony-bizony az etikusok sokszor egyetlen nemzedékben is, nemzedéken belül is, másban vélték felfedezni a jót, a rosszat, másban vélték felfedezni a helyes viselkedésnek, a helyes magatartásnak a normáit, ezért ezt az áttekintést, az erkölcsi értékek felfogásának, értelmezésének a történetéről úgy gondolom, hogy nem kerülhetjük meg. Nagyon vázlatosan fogok csak a régebbi korokról beszélni, hogy több maradjon az időben hozzánk közelebb álló kérdésekre, több idő maradjon. Ugye, ahogy a bevezetőben mondtam, itt a mai oktatásban is felvetődik már az a gyakorlati kérdés, hogy a vallással, a hittannal együtt oktassuk-e az erkölcsöt, vagy attól függetlenül. Na most ez ma egy, hogy úgy mondjam, szociológiai és társadalompolitikai kényszer, hogy külön választjuk, hiszen az embereknek joga van dönteni arról, hogy hívőként akarják-e a gyermekeiket, vagy egyszerűen világi emberekként akarják-e neveltetni. De ez a probléma mélyen benne gyökerezik az európai kultúra történetében. Ne felejtsük el, amikor a leghosszabb ideig fennálló erkölcstanokat tanították, nevezetesen Arisztotelésznek a nikomákoszi etikáját, abban nincs szó hitről, vallásról. A görögök az erkölcsöt nagyon radikálisan különválasztották a vallás kérdéseitől. Platónnak szintén a görögségben már több köze volt érzelmileg is a transzcendenshez, az ideálishoz, az istenihez, de az ő erkölcsön sem mondható valamiféle vallásos erkölcstannak. A szekuláris, világi erkölcs felfogással szemben radikális fordulatot fog hozni majd a kereszténység, mert hiszen a kereszténység úgy fogja föl, hogy a döntő az a feltétlen hit Istenben, feltétlen hit Jézus személyében, életművében és evangéliumában, és valamilyen módon az erkölcsöt egy hit alá próbálja rendelni. Első helyen áll tehát a hit, második helyen áll az erkölcs. A középkor lényegileg egy erősen krisztocentrikus erkölcstant tanított, és csak a reneszánsz eleje táján kezdődött a görög művészetnek, költészetnek, irodalomnak, és többek között a görög etikának a reneszánsza is. Vagyis az újkorban, Európában megint megjelenik a kettősség, a vallás erkölcs és a világi erkölcsnek a kettőssége. De hát ez a világi erkölcs sem húzható ennek a művelői által tanított értékek, nem húzhatók, úgy mondjam, egy kaptafára. Hogy amikor egy 21. századi képzeletbéli erkölcstan könyvíró a saját európai hagyományából próbál választani mintákat, példákat, követendő elveket, akkor bizony nagyon szoros vizsgálat alá kell vonnia a legnagyobb hatású erkölcsfilozófusokat. Hadd mondjak most az újabb korból egy néhány nagyon izgalmasan különböző erkölcstani elvet hirdető filozófust. Rousseau tudvalérőleg a természet elvét tartotta fontosnak a filozófiájában, és a nevelést, a természetes nevelést, az ember természetének való meg természetéhez illő nevelést tartotta fontosnak. Tehát Rousseau-nál jelenik meg először az a gondolat, hogy akkor tudunk jól hatni a gyermekeinkre, akkor tudunk igazi embert formálni a gyermekeinkből, ha nem azt nézzük, hogy milyen szokások, milyen minták, milyen hagyományok voltak a kultúrában, amiket például a család is közvetített, hanem mik azok a természetes emberi kívánságok, ösztönök, vágyak, amelyek, ha kibontakozhatnak, szabaddá teszik az embert, márpedig az emberi szabadságnál mi lehet nagyobb érték. A Rousseau-nál megjelenik tehát már egyfelől egy nagyon vonzónak tűnő, másfelől egy nagyon veszélyes gondolat. Szakítsunk a hagyománnyal, szakítsunk a tradícióval, mert az a kultúrában van, a kultúra az egy fertőző dolog, és próbáljuk a természet elvei szerint kibontakoztatni az ember jellemét, a gyermekeink jellemét. Úgy tűnhet, mintha Rousseau nagyon radikálisan világi erkölcsöt hirdetne, és tulajdonképpen nem az ember felszabadulását, hanem az ember elszabadulását szeretné, tehát az erkölcsi hagyományoktól való elszabadulását szeretné hirdetni. Van ugyanakkor Rousseau-nak egy hallatlanul izgalmas modern gondolata. Egyszer egy levelet ír Voltairehez, aki annak idején középiskolában találkozhattunk vele, a Candide című regényében az éles kritikáját írja meg annak a fajta leibnizi filozófiának, amely szerint ez a világ a lehetséges világok legjobbika. Voltaire ezt a tételt, ezt az állítást nagyon kíméletlenül tagadja, és a klasszikus példája Voltairenek ugye az, hogy hát itt volt a lisszaboni földrengés, hát az ő korukban ott volt a lisszaboni földrengés, és hát hogy lehetne ez a világ a létező világok legjobbika, hogyha ilyesmi történhet? Hát milyen Isten az, aki a saját teremtményeire így figyel, így gondol? Ennyire közömbös? Ez a szeretet Istene? Hát hogyha a szeretet Istene lenne, akkor nem csinálná ezt. Mondja Voltaire, a felvilágosult racionalista Voltaire. Zárójelben hozzáteszem, hogy minden felvilágosult filozófusnak van olyan korszaka az életművében, amikor hívő. Most ez nem a hívő korszakra volt Voltaire. Tehát az isteni gondviselés gondolatával szemben azt hirdeti Voltaire, hogy hát dehogy is, hát egy nagyon gondatlan és sőt, rossz akaratú felső hatalommal állunk szembe. És azt mondja erre föl Rousseau Voltairenek, hogy hány ember is pusztult el Lisszabonban? Most én hadd ne mondjak pontos számot, nagyon sok ezer ember pusztult el. És elpusztult volna-e ez a sok ezer ember, hogyha nem építik azokat a magas, gyenge alkotmányú házakat? Vagyis a környékén, a kisebb falvakban miért nem volt pusztulás? Azért, mert nem követték el azt az őrültséget, hogy meggondolatlanul hatalmas, magas épületeket építsenek. A konkrét példától akár el is rugaszkodhatunk, próbáljuk ennek a tanulságát levonni. Mit mond Rousseau? Azt mondja, hogy igen, és nem az Isten gonoszsága, vagy rossz akarata, vagy gondatlansága volt az oka ennek a szerencsétlenségnek, hanem az, hogy az ember nem volt eléggé előrelátó. Az ember tudta, tapasztalhatta, hiszen mint ahogy ma is tudják a földrengés veszélynek kitett körzetek lakói, hogy ki vannak téve, mégis ott élnek, mégis kiteszik magukat ennek a valaminek, és nagyon sok mindent csinál a modern civilizáció embere, aminek tudja a kockázatait, és mégis csinálja. És Rousseau azt veti föl, akkor nem az emberben van a hiba? Nem lehetett volna elkerülni ezt, hogyha előre gondolunk rá a tapasztalataik alapján? Vagy pedig, ha tudjuk előre, akkor nem lett volna nagyobb, nem kellett volna nagyobb felelősséggel gondolkodnunk. No, az előbb tehát egy kritikai megjegyzést tettem Rousseauhoz, hogy elszabadítja az emberben a természetet. Viszont most megszólal az a Rousseau, aki azt mondja, hogy ne hálítsd az Istenre azt a felelősséget, amiért te vagy a felelős. Ez erkölcsi felelősség. Most az erkölcsi felelősség ebben az esetben nem úgy fogalmazódik meg, hogy szeresd a másikat, ne hazudjál, igazságos legyél, stb. Hanem úgy, hogy az életed kockázatainak a felmérése is erkölcsi felelősség. A tudás, az ismeret, az is erkölcsi felelősség. És ez az új dolog, amire fel akartam hívni a figyelmüket, modern dolog. Innentől kezdve lesz majd, különösen a német Fichtének a filozófiájában, majd a magyar Kölcseinek a Paradízis című munkájában központi gondolat, majd a magyar országról emigrált Polányi Mihály filozófiájának központi gondolata az, hogy tudni, ismerni, minél több ismeretet szerezni, és az ismereteinket a saját céljainkra felhasználni, ez is erkölcsi parancs. Mint ahogy korábban századokon keresztül azt mondták, hogy a törvény nem ismerése nem ment föl a büntetés alól, most az új erkölcsi filozófusok azt mondják, hogy a természet nem ismerése és az ember természetének a nem ismerése nem ment föl az erkölcsi következmények alól. Ez egy nagyon fontos új dolog. Ugorok egy picit, van a franciáknál, Rousseau után egy, hát bizony veszélyesebb gondolatokat megfogalmazó filozófus is, politikus filozófus Robespierre-nek vagy Robespierre-nek hívták. Nem fogom most a forradalomban elkövetett bűneit itt felsorolni, inkább arra a fajta tévedésére utalok, ami a gondolkodásából adódott. Robespierre annak a jellegzetesen 18. század végi radikális francia forradalmi szellemiségnek az embere volt, aki úgy gondolta, még sokkal radikálisabb, mint Rousseau, hogy szakítani kell a tradícióval, hogy azért van annyi nyomor, annyi boldogtalanság a Földön, mert az a civilizációban, amiben vagyunk, az rossz következésképp, ezt nem toldozgatni, foldozgatni kell, ezt el kell törölni, ugye, ahogy a baloldali ugyanebben az időben született internacionális szövege mondja, a múltat végképp eltörölni, ez a harc lesz a végső, stb. Ez a politikai étosz idézőjelben, és ez a filozófiai gondolat teljesen egy talajból származik, vagyis a Robespierre fogja megfogalmazni először azt, hogy erkölcsi bátorság kell ahhoz, hogy leromboljuk a múltat. Bárki, aki szembefordul a mi akaratunkkal, ezzel a világ megváltoztató, világjobbító akaratunkkal, azt meg kell semmisíteni. Ki mondja, hogy meg kell semmisíteni. Nem lenne ez a nagy probléma, hogyha 200-valahány évvel ezelőtt egy francia filozófus ezt mondja, csak ez volt a legnagyobb hatású eszme, ami a 20. században tömegirtásokhoz vezetett. Hiszen a Robespierre-i gondolat visszajön a magyar Lukács Györgynél 1918-ban, amikor a fiatal Lukács György előbb ír egy cikket, egy tanulmányt arról, hogy milyen veszélyes dolog a bolsevikok ideológiája, sehova nem vezet, mert a középpontjában az erőszak alkalmazása áll, és ugyanez a Lukács György 2 hét múlva megírja a bolsevizmus etikáját. És hirdeti, hogy igen, nincs más, csak az erőszak. Csak az igen, ahogy a franciák mondták, annak nekünk is az a dolgunk, hogy aki szembefordul a kommunizmussal, azt ki kell írtani. Meg kell semmisíteni. Mert igaz ugyan, hogy ez bűn, mondja Lukács, de álszent módon bibliai példával mentegetőzik, Azt mondja, hogy, és a bibliai példát feldolgozó német drámaíró Judit című drámájára utal, és azt mondja, hogy hát amikor a Judit ugye levágja Holofernész fejét, és elköveti ezt a bűn, mit mond Judit? Azt mondja, hogy hát mi vagyok én, hogy útjába álljak az isteni akaratnak. Az Isten azt rendelte, hogy én elvégezzem ezt a feladatot. Képzeljék ezt az elképesztő álszentséget. Készülök egy erőszakos tetre, és azt mondom, azt állítom, hogy az Isten szólított fel engem el az erőszakos tetre. Mi vagyok én, hogy az Isten akaratának szembe szálljon? Tehát itt most már nem egyszerűen arról van szó, hogy politikai célból erőszakot alkalmazok, hanem arról is szó van, hogy az Istenre hivatkozom, Isten akaratára hivatkozom. Ennél veszélyesebb ideológiát, mint vallási meggyőződésre hivatkozni, erőszak alkalmazását mentegetve, hát nehezen tudok elképzelni, de hát lássuk be, ez a változata jellemezte a föld, a európai politika egyik részét, a baloldali, a kommunista diktatúrának ez a fajta erkölcs filozófiája, a másik pedig, kérem szépen, hadd mondjam ki, hogy a egzisztencialista filozófia talán legnagyobb alakja, Heidegger volt az, aki ifjú korában Hitler szellemi szárnysegédje volt, és gyártotta Hitler számára a náci ideológiát. Megint csak azt mondom, amit az előbb mondtam, se Lukácsra nem jellemző egész életművére, se Heideggerre nem jellemző egész életművére ez a fajta beállítódás, de tudni kell, hogy egy nagyon fontos pillanatban a szellemi tekintélyükkel hozzájárultak a politikai őrülethez. Na most, ezek erkölcsi kérdések, ezek mind erkölcsi feladatok. Tudom azt, hogy talán látszólag a legmesszebb állnak azoktól a kérdésektől, amelyeket ma egy általános iskolás gyerek hétköznapjai jelentenek. De csak látszólag. Azt mondom, hogy amikor erkölcsről, erkölcstanról beszélünk, akkor először mindig a szélső határokig kell elmenni. Meg kell nevezni, hogy mik azok az emberi gondolatok, mik azok az emberi cselekedetek, amelyek mindenképpen elítélendők. Semmiféle mentséget ne próbáljunk találni annak, hogy valami se önérdekre hivatkozva, sem világtörténelmi eszmei célokra hivatkozva ne próbáljunk erőszakot alkalmazni. Ne próbáljunk erőszakot alkalmazni. Az erőszak alkalmazás nem egyszerűen az evangéliumok szellemével szemben idegen, az erőszak alkalmazás a zsidó-keresztény Isten fogalommal és emberfelfogással áll szemben, az európai kultúra lényegével áll szemben, az ember Isten képmása. Ha Isten képmása az ember, akkor az ember méltósága mindenek fölött áll, mert isteni eredetű, isteni természetű, semmilyen cél, semmilyen megfontolás nem teheti az ember erőszak áldozatává. Kérem szépen, látom én, hogy vészesen fogy az idő, szeretnék egy-két nagyon közelmúltbeli, azt is mondhatnám bizonyos értelemben divatos erkölcs filozófiai irányzatot is említeni. Az egyik a bevezetőben megemlítettem talán a nevét, Habermas nevéhez fűződik. Aggastyánként még mindig él Habermas, és hogyha a korábbiak esetében utólag tettem mentegető megjegyzést a nagy filozófusokra, akik egy időben tévedtek. Most hadd mondjam el Habermasra, bevezetőül, hogy Habermas a 20. század egyik legnagyobb baloldali filozófusa, marxista hatásokra indult, mindenképpen egy világi, ateista filozófus, aki azonban 2011, 2 a szeptember 11-et tessék mondani, melyik év volt?
2001.
Jó. Maradok már a szeptember 11. Tehát szeptember 11-e után azt nyilatkozta, hogy ami itt történt, az engem arra késztet, hogy mindent, amit idáig mondtam és írtam, felülvizsgáljak. Tehát valami olyan megrendülés áldozata lett Habermas, hogy a saját életművéhez nagyon kritikusan kezdett el viszonyulni. Mi történt? Egy irgalmatlan formája jelent meg a modern civilizációban az erőszaknak, a terrornak, ugye? És ez arra késztette, hogy változtasson. No, de Habermas. Kérem szépen, az a fogalom, ami Habermas nevéhez tartozik, egy másik német filozofusa Appelnak nevezett, de a Habermas a fontosabb, ezt diskurzus etikának hívják. Mint ahogy a kifejezés utal rá, azt a kiinduló pontot jelenti, hogy nincsenek, nem lehetnek abszolút vitathatatlan, hagyományos erkölcsi elvek, nem mondhatjuk azt se egymásnak, se gyermekeinknek, hogy azért cselekedj így vagy úgy, mert ez erkölcsi törvény, erkölcsi parancs, és nem tudjuk, hogy mi az erkölcsi törvény, nem tudjuk. Olyan bonyolult ez a világ, hogy igazán semmilyen hagyományra nem lehet már, semmilyen szokásra nem lehet támaszkodni. Egy dolgot tehetünk, hogy amikor szembesülünk egy dilemmával, egy erkölcsi dilemmával, akkor megbeszéljük. Na most diskurálunk, diskurzus közösségeket hozunk létre. Van ebben az elvben, ebben az elméletben egy megszívelendő és használható elem. Az, hogy igen, az erkölcsi kérdésekről bizony diskurálni kell. Kérdés, hogy abszolút erkölcsi elvek tagadásával kell-e diskurálni, vagy pedig feltételezzük, hogy vannak-e abszolút erkölcsi elvek. Na most, Habermas érthető. Ugye ő a második világháború utáni nyugat-német országban egy olyan társadalomban tapasztalja meg a lelki, érzelmi, erkölcsi válságot, amelyik soha azelőtt nem tapasztalt lelki krízisben van. Hát borzasztó nehéz feldolgozni a németeknek az, ami történt, ugye, a második világháborúban. És hogy lehetne ezt másképp feldolgozni, mint az, hogy hát beszéljük meg. Tulajdonképpen azt merem állítani német szociológusok, filozofusok leírásai alapján, nagyon-nagyon sok gyakorlati eredménye volt a Habermas-i diskurzus etikának, nagyon sok értelmiségi csoportosulás, eljutott egy bizonyos önkritikáig, sőt nemzeti önkritikáig, tehát volt eredménye. Nem is a közvetlen német hatása volt ennek kockázatos, hanem inkább az a fajta tendenciája ennek a filozófiának, hogy ez lenne most már a modern ember erkölcsi meggyőződésének az alapja. Semmiben nem hiszünk, semmire nem támaszkodunk, ha van probléma, megbeszéljük. Tehát egy kicsit ilyen szabolcs módon, hogy akkor most megbeszéljük, aztán amelyikünk meggyőzi a másikat, annak van igaza. Ugye? Tehát van egy ilyen sugallata ennek. Na most az a probléma, hogy ez nem csak gyakorlatban áll gyenge lábakon, hanem filozófiailag is sámít. Van egy másik nagyon jelentős, arra is azt mondhatnám, hogy divatos századvégi filozófus, 20. századvégi filozófus, aki Daniel Dennettnek hívnak, és aki most idegen szavakat mondok, hogy az intencionalizmus filozófiáját írta meg, aminek az a lényege, hogy az ő felfogása szerint az emberi érintkezésekben, a kommunikációban, a beszélgetésekben nem az a irányadó, hogy mi hangzik el, mit mondunk, hanem az, hogy mik a rejtett szándékaink. És akkor még 3 percet beszélünk. Hogy mik a rejtett szándékaink. És a Dennett nagyon-nagyon meggyőzően bizonyítja azt, hogy, hogy az, ami például a 20. században történik a világban, és különösen Európában, az arról tanúskodik, hogy az emberek ilyen kenetteljes, szokványos szövegekkel fordulnak egymáshoz, közben mindenkinek van valami hátsó gondolata. Azt mondja, lehet, hogy ez így megy a baráti közösségekben, így megy a családban, így megy a nemzetek között, így megy a nagypolitikában. Példákat hoz a hétköznapi életből, és példákat hoz például a II. Világháború kitéréséről, amikor a Hitler megköti a meg nem támadási szerződés Stalinnal, mind a ketten előkészítették a megtámadást. Tehát nem azért kötik meg a megtámadást, a meg nem támadási szerződés nem akarják egymást megtámadni, pontosan azért kötik, mert meg akarják egymást támadni. Na most ismerjük ezt, de lehet nélkül is az életünknek ezt a borzasztó ellentmondását, hogy igen, elég a napi politikai hírekre gondolni, teli van csalással, félrevezetéssel, ámítással, beugratással a világ. Tehát valóban olyan állapotban vagyunk, hogy hihetünk abban, hogy amit megbeszélünk egymással, abból leszűrhetők erkölcsi elvek. Tehát nem ott van a probléma, hogy hát fenntartásokkal kell lenni a nyilatkozatok, a szövegek iránt, a beszélgetések tartalma iránt, mert előbb azzal kell tisztában lenni, hogy a másiknak valóban őszinte szándékai vannak-e. A másik őszinte szándékairól pedig nem a szavak győznek meg, hanem a viselkedés, a cselekedetek győznek meg bennünket. Nos, egy kicsit messzire menne ez, nagyon-nagyon kevés dolgot tudtam érzékeltetni abból, hogy miket érzek a modern vagy a posztmodern világ legsúlyosabb erkölcsi problémáinak. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések természetesen nem tananyagként, hanem ebben a tekintetben vállalom vagy ajánlom a Habermas-i módszer beszélgetés tárgyaként bevihetők a gyerekek közé. Lehet beszélni arról, hogy ki mit tart helyesnek, mit tart fontosnak, mit tart értékesnek, és a beszélgetés közben rá lehet vezetni őket arra, hogy mik bizonyultak a mi kultúránkban időt álló, fellebezhetetlen erkölcsi értékeknek. Ezekről is volna mondandom, csak erre most már időm nincsen, úgyhogy most önöké a szó. Ha volna esetleg kérdésük, vagy észrevételük.
Van. Aztán.
Igenis.
Ilyen káosz van, mint amilyen most van gyakorlatilag az erkölcs és az etika terén.
Igen.
Egyáltalán mi lehet az a kiinduló alapkő, ami alapján valamiféle tankönyvet egyáltalán ki lehet találni, amivel el lehet kezdeni valamit oktatni. Mert a társadalom politikai kijelentések azok arra messze vannak attól, aminek valami köze is lenne egyébként az etikához. Mi van akkor is, hogyha időként keresztény kurzusok, meg egyebeknek kiáltják ki magukat.
Igen.
Szóval közük nincs az etikához.
Így van.
De most már... Mi tanítani, mondjuk szeptember 1-től?
És igen. Igen. Nem félek attól, hogy nem fognak tanítani, fognak tanítani, és...
Lesznek köze az etikához.
De abban is biztos vagyok, hogy lesz köze. Csak abban még biztosabb vagyok, hogy ennek, ami most kezdődik, kell egy néhány esztendős folyamata legyen, hogy letisztuljon. Tehát például, akik majd az etikát oktatni fogják, meg az etika oktatását irányítani fogják, azoknak kell mindenek előtt iskolálni. Iskolálni és eljutni valamiféle konszenzusig. Semmi kétségem afelől, hogy amit én a legelején mondtam, hogy a görög erkölcstan, szinte minden eleme használható. Hát az, hogy legyél igazságos, hogy legyél nyílt, őszinte, bátor, hogy ne okozzál másnak baj, stb. Stb. Ezek fellevezhetetlen erkölcsi értékek. A probléma inkább csak abban van, hogy a mi nézőpontunkból ez kevés. Kevés. A döntő hiányossága az, hogy ezek az etikák arról szólnak, hogy kell úgy viselkednek, hogy másnak bajt, kárt ne okozzál. Na most miért kevés? Azért, mert az erkölcsnek nem csak az a lényeg, hogy mit ne tégy, hanem az is, hogy mit tégy. Na most a cselekedet milyen meggyőződések, hitek, értékek irányítsák a cselekedeteinket. Ezek a fontosabb dolgok. Tehát mondok egy példát. Ez a bizonyos másnak ne okozza bajt. Ez alap, ez egy feltétlen alap. De hogy mivé válik ez a modern korban? A híres tolerancia elvé. Ugye, mennyire el van terve a liberális közvélemény, meg a liberális értelmiség azzal, hogy a tolerancia az a legfontosabb dolog. Hát miért a tolerancia a legfontosabb dolog? A tolerancia azt jelenti, hogy nem érdekel engem, hogy nem fogok én arról beleszólni. Én nem fogok bántani téged, nem fogok támadni, és ne csinálj, mit akarsz, csinálj. Te se szóljál bele, amit toleráljuk egymást. Bizonyos határokon belül ez a tolerancia nagyon fontos dolog, csak végtelenül kevés, és egy idő után átmegy. Meg mint a német példát hozzam. Hát az egész Nyugat-Európában ma az iszlám közösségeknek a beépülése a keresztény társadalmakba, az a tolerancia jegyében történt. És hova vezetett? Robbanáshoz vezetett. Teljesen természetes. Egy kicsit jobban ismerték volna a saját előtörténetüket, akkor találkozhatott volna Mária Teréziának fiával folytatott levelezésével. József, amikor még inkognitóban járja az országot, akkor mindig levélben tájékoztatta anyukát, Terézia mamát, hogy hol mit tapasztalt, és arra a következtetésre jutott, hogy annyiféle felekezeti, vallási különbség van, hogy az ő meggyőződése az, hogy ezek között nem szabad az ellentéteket feszíteni, és így tovább, hanem be kell vezetni a toleranciát. Na most teljesen érthető egy politikus részéről, akinek az a fontos, hogy nyugalom legyen, béke legyen, és így tovább. És a mama azt mondja, hogy csak igazad van, fiam, csak arra vigyázz, hogy a tolerancia az kevés. Mert nem jelent más, mint hogy eltűröm a másikat. De nekünk sokkal magasabb céljaink kell, hogy legyenek, mint hogy eltűrjük a másikat. Mi szeretnénk valami nagyon termékeny, dinamikus együttműködésben lenni a másikkal. Érthető? És ezeket is eltölcsi. Tehát mit akarok mondani? Azt, hogy nem a 21. században jövünk rá a német iszlám tapasztalatok után, hogy ott a tolerancia kell, és látta ezt már Mária Terézia, hogy kevés. Tehát valami többet kellene csinálni. Na most, ne arra, hogy még egy percre igénybe veszem akkor a türelmüket. Én megpróbálok a kérdés mögé nyúlva egy választ adni. Amikor a problémánk az már, hogy a mit tegyünk, nem az, hogy mit tegyünk, a mit tegyünkhöz keresünk elveket, akkor bizony abból kell indulni, hogy csak egy konkrét közösségen belül lehet elkezdeni. Tehát én nekem nem lehet arról tudásom, elképzelésem, hogy mit tennék én most a pakisztáni terroristával, vagy mit tennék az amerikai farmerral, vagy mit, nem tudom elképzelni. Nekem azon kell gondolkodni, hogy itt Magyarországon, a magyar kultúrában, a saját közösségemben, a saját felekezetemben, a saját gyülekezetemben, a saját iskolámban, a saját munkahelyemben, mi az, amivel mozdítok ezen a lehetetlen állapoton kimozdítom az embereket toleranciából, és megpróbálok valami hasznosabbat, valami többet csinálni. Tehát mindig konkrétan. Most ennek a konkrétságnak van egy különös formája. A mikroközösségek és az emberiség között van egy olyan szint, amin belül már tudunk gondolkodni. Nem én találom ki, 18. század találtak ki. Ez a nemzet. Ez a nemzet. Egy nemzeti kultúrán belül már lehet azon gondolkodni, hogy mi az, amit egy pozitív cselekvés indítékaként meg tudnánk fogalmazni. Ragyogó válasz is született erre a kérdésre, mert az a, nem tudom most mennyire anyag a középiskolákban például a Kölcseinek a paranézise. Kölcsei paranézise az egyik legtökéletesebb etikai tankönyv. Vannak már meghaladott mondatai részei, de azt mondom, hogy egészében a Kölcsei paranézise most is vállalható. Tehát ha az a kérdés, hogy hogyan próbáljunk egy erkölcstan tanítani, akkor ha két végletet mondhatnék, az egyik az, hogy tessék elővenni a hegyi beszédet, nem hittanórán is beszélni a hegyi beszédről, mit jelent a keresztény erkölcs, mert aztól még lehet tanítani, hogy nem hittanórán tanítjuk, mit jelent a keresztény erkölcs, második vegyük elő Kölcseinek a paranézisét. És van két pont, ami rengeteg olyan kérdés lett föl, amiről már gyakorlati módon lehet beszélgetni. Nagyon szívesen gondolkodnék még a teendőkön, a majdani teendőkön. Amíg ne talán gondolkodnak, hadd mondjam el, hogy nem azért kezdtem el most ezzel foglalkozni, mert tiszteletes úr megkért, hogy jöjjek el, hanem azért, mert 15 évvel ezelőtt Szűcs Ferenc rektor úr, aki ennek a gyülekezetnek volt a lelkésze, arra kért fel a Károli Egyetemen, akkor én voltam a bölcsészkar dékánja, hogy dolgozzunk ki egy etika szakot az egyetemen, a Károli Egyetemen belül. És elkezdtünk kidolgozni egy etika szakot. És összeállítottunk ketten egy etika tanárképző tervezetet. Persze csak nagy vonalak vannak, de a nagy vonalakhoz azért az kellett, hogy egy-egy évet rászálljunk arra, hogy hát mit is kellene tanítani. Na most én arra jöttem rá, és engedjék meg még ezt különösebb kérés nélkül is tapasztalatként hozzáadjam, hogy ez már módszertani probléma, hogy az erkölcstan oktatásának iskolában csak úgy van értelme, hogyha nem csak az erkölcstan tanárok kezdenek el beszélgetni arról, hogy mi is az, amit érdemes tanítani, hanem a magyar tanárokkal és a történelem tanárokkal, ha van művészeti tárgya, művészet tanárja, föltétlen, de még a biológia tanára is. Tudni, én irodalmár vagyok, irodalomtörténész vagyok, 40 évig képeztem magyar tanárokat, és láttam azt, hogy hogyan alakul át a magyar tanárképzés egy életközeli, emberközeli irodalomtanításból, hogyan válik nyelvfilozófia, poétika, esztétikai filozófia, medialitás, szövegköziség, stb. Modern, tehát a mai magyar tanítás nem arról szól, hogy mit mond az irodalom, hanem az, hogy hogyan fogalmazza meg a művész. Meggyőződésem, hogy a gyermeket jobban érdekli, jobban kell, hogy érdekelje azt, hogy miről szól. Hát az életről szól. Hát az irodalom teli van, nem csak megfogalmazott erkölcsi problémákkal, hanem erkölcsi problémák megoldásának a sugallataival van teli. Hát minden jelentős mű, attól jelentős mű, hogy erkölcsileg is Már amennyiben prózáról, drámáról van szó, hogy erkölcsileg is valamiféle újat tud mondani. Tehát én azt mondom, hogy az erkölcstan oktatásnak a jövője, a sikere, az azon múlik, hogy sikerül-e egy tantestületen belül az erkölcs által érintett tárgyak oktatói között valamiféle konszenzusra jutni, hogy mit, hogyan, és mindenekelőtt arról, hogy milyen aktívan, milyen dinamikusan. Az erkölcstan ugyanis elsősorban nem ismeret. Nem ismeret. Ismeret is, mert persze nagyon sok mindent kell tudni, hanem szemlélet, hozzáállás, viselkedés, gondolkodásmód, ezeket kellene, de hát elnézést, hogy itt önkényesen fárasztottam én magukat.
És mit gondol, hogy hogyan lehet megküzdeni azt a problémát, hogy a szülői háttér nagyon sok esetben semmi segítséget nem tud ehhez nyújtani az iskolának. Következésképpen ott van az erkölcsi igazság, amivel szeretnénk a gyermeket megismertetni, és az teljes egészében ellentmond, amit otthon apuka, anyuka mond, nem bánom fiam, lopján, csalján, hazudján, csak ne jussál olyan helyzetben, mint én ezzel a deviza hitellel, vagy akármivel. És akkor a gyermekben nő a frusztráció, és azok az indulatok is ott csapódnak le a társakon, és mindegy, hogy lehet erre?
Igen. Én nem vagyok vakmerően optimista ez ügyben, és azt gondolom, hogy tényleg nagyságrendileg nagyobb a probléma, mint volt akár csak egy emberöltővel ezelőtt. És mégis optimista vagyok. Tudnélik, ugye pillanatilag adva van egy állapot, egy valóság, és ehhez való viszonyunkban két megoldás létezik. Az egyik megoldás az, hogy hát ez van, mit csináljuk. Mi, tanárok, tehetetlenek. A másik megoldás az, hogy adva egy állapot, látom, mi van, és megpróbálom belinni a fejébe a gyereknek azt, hogy hogyan lehet gondolkodni erről. Tehát, hogy milyen, hát találkozzon a dilemmával, az erkölcsi dilemmával. A legsúlyosabb probléma nem csak az, hogy az erkölcsi nívó állapota sűrű, hanem az, hogy a fiataloknak, most már a fiatal szülőknek is nincs olyan élményük, amely arra késztetné őket, hogy gondolkodjanak erkölcsi problémákról. Tehát én hiszek abban, hogy minden, ami erkölcsen van, ami rossz, az előbb-utóbb valamiféle frusztráltságot, feszültséget, rossz érzést okoz az ember. Az emberek többségében. És az erkölcs tanításnak arra kell építeni, hogy előbb-utóbb megjelenik a gyerekben valamiféle tájékozódási igény, hogy miért van ez így, hogy van ez így, hogy lehetne ez másképpen, és nem tud más tenni az erkölcstan tanítás, mint hogy hozzásegíti ahhoz, hogy megfogalmazza, hogy találkozzon ezekkel a példákkal. Most a másik ok pedig, ami miatt én optimista vagyok, az az, hogy mint mondtam, hát történeti tárgyat tanítok, és az imént mondtam éppen nagyságrendileg nagyobb az erkölcsi probléma, mint akár egy ember 5 évvel ezelőtt. De hát egy kicsit önironikusan azt mondhatom, hogy a reformáció magyar irodalmától kezdve, Bornemisztától kezdve Németh Lászlóig, azt kell, hogy mondjam, hogy minden nemzedék arról beszélt, hogy összehasonlíthatatlanul nagyobb az erkölcsi probléma, mint az ő fiatal korában volt. Tehát mindenik úgy érezte, hogy borzasztó állapotban siettek az erkölcsök, és ez már fokozhatatlan, nem változik. Miért változott mégis? Azért, mert mindig, minden generációban újra és újra megjelentek azok az érzékenyebb gondolkodású emberek, akik rákérdeztek, miért van ez így, jó van ez így, hogy lehet ezen változtatni, és ezeknek kell valamiféle bankót adni a tájékozódáshoz. Gondolom. Szóval nem fogjuk tudni az iskolában megváltoztatni, de éppen azért, mert amit ön mond, hogy tudjuk a más példát mutat a szülő, vagy más mond, az még egy nagyszerű dolog, a más mond. De nem mond semmit, mert nincs is. Mert nincs is. Nálunk még hagyjál, mert valamivel több a családban nevelkedő gyermekek száma, mint nyugaton, de Amerikában, nem tudom, találkoztak adattal, az amerikai 10 évesek 65%-a családon kívül nő föl. 65%-a. Ez a modell. Na most, ha tehát ott van egy papa-mama, aki másképp gondolkodik, még az a lehetőség is megvan, hogy megpróbáljuk elbeszélgetni a papa-mamával. De mi van, hogyha nincs kivel elbeszélgetni, mert egyszerűen senki nem vállalja, hogy pedagógus. Na tehát azt mondom, hogy éppen azért, mert ennyire kivonult a család a nevelésből, ezért hárul aránytalanul nagyobb teher az iskolára. Most ennél fogva én nem akarok persze ilyen messiási vagy profétai hevülettel beszélni erről, de azt mondom, hogy egészen kivételes küldetése van az erkölcs tanításnak a mi időnkben. Egészen különös. Tehát még egyszer mondom, nem ismereteket kell, hanem pontosan azt rádöbbenteni azt, hogy fiam, kislányom, hát értsd meg, hogy ez borzasztó ez a világ, amiben élünk, és ez anélkül nem fog megváltozni, hogy te másképp meggondolkodjál. Szóval valami ilyesmiért, ennyi az egy idealizmusom.
Én nem látom azt, hogy semmit ne tehetném, mert olyannyira elkeserítő lenne, illetve azt látom, hogy elkeserítő a helyzet, de hogy semmit nem, vagy hogy csak keveset tehetünk, azzal nem értek egyet, és szerintem sokan azért nem is értjük, hogy most miért van szükség erre az új tantárgy bevezetésére, mert mi pedagógusok végül is szerintem ugyanezt teszünk minden órába belépítve. Ami gondolom, hogy ez ide vezet, vagy hogy a legnagyobb probléma, szerintem adódik a mai korból meg a fogyasztói társadalomból, hogy ez alapvetően egy önző, egoista életképet közvetít a gyerekek meg az emberek felé. Hogyha megnézzük az ókori kultúrákat, vagy akár a keresztény kultúrát, ugye ott mindig az egyének az érdekei azért a közösségi érdekeinek voltak alávetve. Akár a római társadalomban, akár... Tehát mindig az volt a fontos, hogy a közösség érdekeit szolgálja. A mai társadalomban a gyerek kicsi korától azt mondja, hogy te vagy a fontos, valósítsd meg önmagad, érted van, ez jár neked, tehát nem csak a reklámok, hanem tulajdonképpen az egész világ elsugallja. Szerintem amikor bekerül 6 évesen egy osztályba, akkor ott igenis nagyon sok mindent tehetünk, mert egy gyerekben alapvetően kódolva van, hogy ő egy közösségi ember, egy közösségi lény. És hogyha a tanítónéni ezt úgy, vagy általában bármely pedagógus úgy segít kibontakoztatni, és biztos, hogy mindenki úgy segít kibontakoztatni, akkor szerintem a kulcskérdés az, hogy megtapasztalja-e azt, hogy jó közösségben élni. Hogy neki ott szerepe van, hogy neki ott helye van, hogy elfogadásra talál, hogy ő is elfogad másokat, és akkor ez egy élmény. És akkor nem lehet tovább lépni, felépíteni azokat a szabályokat, amiket aztán erkölcsnek nevezünk. Tehát szerintem minden ebben gyökerezik, hogy ő megtapasztalja azt, hogy egy közösségnek a része, hogy ő azért a közösséget tenni tud, és hogy a közösség is tesz érte valamit. Hogy ez jó. Szerintem ezt a pedagógusok gyakorolják, akár
egyébként a tanítások. Igen, most a pont erre rövid reflexiót hadd mondjak, hogy hát jó ezt hallani, hogy azt mondja egy pedagógus, hogy mi ezt csináljuk. Na most engedje meg, hogy azt mondjam, hogy tudok róla, hogy vannak ilyen iskolák, hogy ezt csinálják, és tudok arról is, hogy vannak iskolák, hogy ezt nem csinálják. Na most több forrásból tudom, nem csak azért, mert keresztül fasban a családomban mindenki tanít, vagy magyar mindenki tanít, hanem azért is, mert foglalkozásomnál fogva kapcsolatban kellett, hogy legyek évtizedeken keresztül, valamikori tanítványai iskoláival, stb. És azt mondhatom, hogy egyre kevesebb az ilyen iskola, ahol vannak a pedagógiában hívő, tehát a saját hivatásunkban hívő oktatók, tanárok. Egyre kevesebb az ilyen iskola, pontosabban egyre kevesebb egy-egy tantestületben az olyan tanár, mert vagy fáradt, vagy cinikus, vagy nem, szóval elfásulnak, borzasztó. Én nagyon-nagyon súlyos állapotokat látok. Én tudom, hogy ezt nem az erkölcs tan fogja megoldani. És nyilvánvaló, hogy ezt csak akkor lehet megoldani, hogyha valami ettől független generális változás indul be, például a tanárok megbecsülésében. Ez egy teljesen tisztában vagyok. De azt gondolom, hogy ha ön ezt így látja, akkor a saját tantestületén belül, akkor az nem fogja ezt az értékvilágot felborítani, hogy elindul egy erkölcstan oktatás is. Hogy inkább azt mondanám, hogy egy szerencsés helyzet adódhat, hogy olyan tanárokkal tud együttműködni, akik a saját tantárgyaikban is ezt tanítják. Tehát én az előbb említett módszertani okok miatt úgy látom, hogy nagyon kezd kikopni az emberközpontú és ennél fogva erkölcsközpontú oktatása iskolákból, és ezért ezt most valahogy töményen is meg kell próbálni bevinni. Ez abban a pillanatban üres járás, sőt károkozás, hogyha csak egy tantárgy a többi között. Tehát azt a szellemet megőrizni, ahol nincs, ott megpróbálni megteremteni, ami ezek szerint az öniskolájában van, és ez egy irigyésre méltó dolog. Tehát köszönöm a reflexióját.
Én nem azt szerettem volna mondani, hogy nincs szükség arra.
Értem, csak azt, hogy nem látja olyan súlyosnak az állapotot.
Nem azt mondom, hogy súlyosnak látom, csak azt, tehát, hogy igenis tudunk tenni érte.
Igen.
Tantárgytól vagy tantárgytól függetlenül. Szerintem mindenki így lesz ott, ahol van.
Igen. Én azt megmerem kockáztatni, hogyha csinálják is ezt, és ha megismerkedik majd egy-két remélhetőleg korszerű etika tankönyvvel, inspirálni fogja a saját tantárgyának a újragondolásával is. Tehát elképzelhető.
Igen, csak érzeltem, hogy én nagyon örülök, hogy bekerül, mert én viszont érzem a szükségesét, bár én felsőben tanítok, hogy én azt látom, hogy ott maradt egy napi szinten tisztelet nyilván a kivételnek, hogy nagy átlagban nem kapnak semmilyen útmutatást a gyerekek, én azt látom, hogy nőnek, mint a gaz. Viszont tele vannak frusztrációval, és hogyha egy, mit tudom én, heti egy óra, nem hiszem, hogy több lenne sajnos, arra szánnak a gyerekek, hogy kibeszéljék a problémáikat, és rádöbbennek, hogy úristen, ezzel a problémával nem csak nekem kell szembesülni, nem vagyok egyedül, és tényleg ez a diskurzus, ezt tartom én is fontosnak, sokkal jobbat tesz a gyereknek. Függetlenül attól, hogy mit kap otthonról, hogy lopja a csalja, vagy stb. Mert biztos, hogy van benne egészséges kert, amit Andi is mondott, meg hát ugye alsóban vannak a fabulák, a népmesék, tehát valamit hoz magával eleve a gyerek is alapdolgokkal. Én is bizony, hogy tisztában van, hogy nem lehet, de kamaszkorban már ez sokkal alaposabb. Úgyhogy én azért is ilyen szeretném
tanítani. Igen, köszönöm.
Én is ezt szeretném elmondani, hogy szerintem feltétlenül szükség van arra, hogy úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy legalább még egy kedélyegy órát kapunk arra, hogy a nőléssel foglalkozzunk. Ha belegondolunk, hogy 8. osztályban már csak heti fél óra van osztályfőnöki. És közben a gyerekeket beiskolázunk el, minden azzal megy el, hogy hova mész, stb. Órából lopjuk el az időt arra, hogy adott erkölcsi problémát, ami éppen az iskolában történt, vagy odahaza történt, megbeszéljük. Most itt Tiszától kértem kölcsön egy lapot, ami már gondolom, ami kikés erkölcs tanultatásukban itt felsorol ilyen címeket, hogy a világ teremtése, ember teremtése, Jézus taníts engem gondviselésről, és kapcsolódó témák hozzá. Tanuló saját világa, születésnap, közvetlen közössége, otthon, család, iskola, barátok. Az a heti egy osztályfőnöki óra, ami eddig volt felső tagozatban, annak is volt hasonló témája, egy felső tagozat alatt a 122 óra alatt, ugye mert heti egy osztályfőnöki óra volt egy felső tagozatban, ha ezt most 4 évre kivedik, uram, bocsánat, egy óra van arra, hogy esetleg a családról beszéljünk. Én azért úgy gondolom, hogy ez
a hit és erkölcs, a morális előkerül, és nem fogjuk tudni megváltani a világot, de ezért nagyon jó, hogy egy órával több jut arra, hogy gyerekekkel otthon nem beszélget senki. Vagy nagyon keveset, természetesen tisztelet a kivételnek. Amikor este 6-kor hazaesik Anyuka a munkából, nem biztos, hogy egyik hallgatja, hogy nyugodt, és legalább egy széteret kap arra, hogy beszélgessenek róla. Nem, lehet, hogy nem tisztelettel az
előadásra. De mind, minden
kapcsolatban. Természetesen jó, hogy legalább egy órával többet kapunk el.
Igen.
Előjött itt a keresztény és nemzeti kultus, de attól tartok, hogy ez mint bélyeg került elő az elmúlt évtizedekben, éppen azzal szemben, amit az elmúlt évtizedekben a liberális pedagógia próbál bevezetni, vagy kérem szépen ismereteket, mégpedig használható ismereteket, tessék abba a körökbe belegyöltölni, hogy minél hamarabb termeljen, minél jobban termeljen, minél több pénzt kapjon, minél jobban megéljen. Na most, ez viszont valahogy szemben áll a parancsolatokkal. A második táblán nincs konkrétan kiírva, de arról van szó, hogy úgy kell élni, hogy az ember harmóniában legyen a őt körülvevő társadalommal. Ezzel szemben ugye voltak a 20. századnak a nagy mozgalmai, amik azt mondták, hogy kérem szépen, ami nem az én gondolatom, azt el kell pusztítani. Na most e kettő között valahogy egyensúlyt kellene teremteni, és ezt másképpen nem lehet, csak hogyha igyekszünk visszatérni, és a gátlás, ami az állatban kifejlődik, hogy ha legyőzöm, akkor nem harapom el a torkát. Ugye? A kutya oda tartja a torkát, amikor legyőzték. És a győztes nem harapja el a torkát. Viszont az ember az megöli az ellenfelet. Na most ezt a gátlást igenis föl kell építeni az emberben, hogy nem szabad pusztítanod, mert akkor elpusztulsz.
Igen, teljesen egyetértek. Kérdezem, van egy fél percet, hadd mondjam, csak egy fontos kanti erkölcsi gondolatot szeretnék a végére csinálni. Nagyon sok virágója van, ugye a úgynevezett kategórikus imperatívusnak, tehát annak a fajta kanti gondolatnak, hogy a végül is mindenfajta erkölcsi döntés a személyt terheli. Tehát minden kritikus élethelyzetben ilyen-olyan döntéseket hozunk, és minden döntésünknek van egy erkölcsi vonatkozása is. Lehet sok mindenért áthárítani a felelősséget szülőkre, iskolára, politikára, szárazságra, viharokra és így tovább. Egyetlen egy kérdésben nem lehet áthárítani a felelősséget, a saját erkölcsi döntéseinkét nem lehet át. Kati mondja, hogy senki nincs abban a helyzetben, hogy a másiknak az erkölcsi döntését felülbírálja. Na most én ezt a végén már talán nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontosnak tartom, hogy miközben a gyerek ismerkedik azzal, hogy milyen normák, minták, szabályok, hagyományok vannak, amiket érdemes mérlegelni, így megismerni, követni, hogy folyamatosan barátkozzanak azzal a gondolattal, hogy előbb-utóbb felnőtté válsz, és a felnőtté válás egyik, talán legsúlyosabb ismérve az, hogy egyszer csak felelősséget válasz önmagadért. Önmagadért. Azért is merem mondani, hogy ez egy rettenetesen fontos dolog, mert nem csak azt az újat tapasztaljuk az elmúlt évtizedekben, hogy bomlanak fel a családok, hanem azt is tapasztaljuk, hogy egyre nehezebben merik rászánni magukat a fiatalok, hogy önálló életet kezdenek. És emögött nem pusztán szociális gondok vannak. Sőt, ha én összehasonlítom az egykori saját szociális problémáimat, a gyermekeim szociális problémáival, azonnal megbukik minden év. Minden év. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Nem, arról van szó, hogy infantilisek maradnak, mert nem találkoztak azzal a kényszerítő körülménnyel, hogy elkezdjék vállalni minden tekintetben önmagukért a felelősséget. Na most ezt hagytam volna a végére. Tehát ez legalább olyan fontos szugerálni a gyerekre, hogy barátkozz a gondolattal, hogy felelős leszel önmagadért. Ez talán az egyik központi gondolata a kanti etikának és a kanti etikának. Ez a gondolat a mai is érvényes, ennyit akartam én csak mondani. Köszönöm szépen.
Nagyon köszönjük kedves testvérünknek a bizonságtételét. És azért gondolkodtunk ezen a mai napon, most már az időnk vége felé, hogy meglássák a pedagógus testvérek, akik a gyülekezetünkben tartoznak, vagy akikkel napi szinten találkozunk az iskolában, én magam is, hiszen nem arról van szó, hogy valami új jelenik meg, hogy mostantól szeptembertől oda fogok menni a Mátyás iskolába, vagy a Sashegyibe, vagy a Németbe, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy együtt tehetjük meg mindezt, amiről beszéltünk. Hogy együtt munkálkodhatunk, hogy partnerek vagyunk, hogy ezt lássák azok is, akik talán egy picit csodabogárnak tartanak bennünket, hogy azért is vetítettük ezt a 10 percet, hogy ugyanazokkal a gyerekek ellátták, ugyanazokkal a gyerekekkel foglalkozunk mi is, akik ott vannak az iskolában. Csobánkán is, Pomázon is. Az arcok mi a teljesen nyilvánvalóak voltak. Azok a gyerekek, akik itt szolgáltak közöttünk, azok az önök tanítványai, mint. Szóval nem ellenfelek vagyunk, hanem együtt munkálkodunk. És az persze elhallgathatatlan tény, hogyha most egy picit az erkölcs és a hit és erkölcs oktatást említem, hogy kaptunk a meglévővel szemben egy helyzeti előnyt. Az, hogy a hit és erkölcs oktatás is órarendi óra lesz. Nem pedig a fakultációs keretnek egy része. A szabad órákkal, ugye gurulósokban általában pont a szabad órában van a hittanóra jelen pillanatban, vagy a sportszakkörökkel versenyezve. Ez most ez az egyetlen dolog, ami megváltozik, és semmi egyéb. És még egy dolgot hadd szabadjon ide tennem, egy Gucsek Ákos nevű fiatal fiúnak a történetét. Szokolyán egy fizika előadóban ülünk a szokai iskolában, egyetlen egy iskola, és a ne lopj parancsolatról beszélgetünk. És mondok nekik egy példát. Látom a gyerekeket, néznek. Mondok egy másik példát, egy harmadikat, egy negyediket, és akkor ezt csak azt mondom, hogy gyerekek, még mindig nem értitek. És akkor azt mondta a Gucsek Ákos, azt mondja, tiszteltes bácsi, az a probléma, hogy értjük. Az a probléma, hogy értjük, hogy mit jelent az, hogy nem lopj. Ezt egy, nem is tudom, akkor negyedikes, ötödikes fiúcska mondta a szokolyai általános iskolában. És annyit hadd tegyek hozzá, hogy volt, vagy talán van egy pici félelmünk, és ezt szeretném elosztatni. Hozzáértés, kompetencia, egyéb kérdésekből. Én szeretettel kinyomtattam minden iskolának, minden igazgatónak, csak egy igazgató asszony tudott eljönni, illetve tankerület igazgató asszonynak a református egyház hit és erkölcsnek keret tantervét. Azaz, hogy nem fogunk, nem arról van szó, hogy játszó órákat fogunk betenni, hanem egy pedagógiai programnak megfelelően fogunk mi magunk is együtt beszélgetni a gyermekekkel, értéket felmutatni a gyermekeknek. Ami pedagógiai koncepciónk, az két irányú. Hú, most olyan szavakat mondok, amelyekhez bevallom őszintén annyira nem értek. Egyrészt lineáris, tehát 1-től 8-ig fog működni, másrészt pedig koncentrikus, de ezt oda fogom adni önöknek. Nem azért, hogy ebből megtanulják. Egyetlen egy terminológiai kifejezés viszont fölhívom a figyelmüket, a református egyház egy helyütt másképpen beszél. Meglátják majd a tanóra keret felosztásában azt, hogy gyülekezeti, meg hogy iskolai. A gyülekezeti hitoktatásnál látják azt, hogy 35 órával tervez a református tanmenet, szemben az iskolaival, ami ennek a duplájával. Most ez egyházi terminológia, minden hitoktatást, amelyet a gyülekezet szervez, az gyülekezetinek nevez, függetlenül a helységtől, tehát nem itt ebben a teremben, hanem bármelyik iskolában, és amelyik pedig egyházi általános iskolában megy végbe, azt nevezi iskolainak. Ez egy terminológiai különbség, azért kérem, hogyha áttekintik majd, nyilván ez tisztázódik az alapelvekben, de hogyha rögtön valaki ennél az oldalán nyitja ki majd a tanmenetet, akkor esetleg elcsodálkozhat, hogy miért 35 és miért a duplája. Mi gyülekezeti, a mi gyülekezetünk, Komász Csobánkai Református Társegyházközség gyülekezeti hitoktatást fog szervezni 2013. szeptemberétől. Jövő héten presbiteri ülésen tárgyaljuk meg azt, hogy melyik iskolákban történik a hitoktatásnak a megszervezése. És valóban arról is szó van, amit itt hallottunk már, hogy egy-egy történetet igyekszünk majd koncentrikus körökben is feldolgozni, amely a mi meglátásunk szerint egy bibliai történet lesz először, utána a mindennapoknak a témája, hogy mik azok az kérdések, élethelyzetek, amelyek ebből a bibliai történetből fakadnak, hogy hogyan rendezkedik ebben a kérdésben Isten, ez egy fontos kérdés a hitoktatásban, milyen közösséget formál, amit Andrea is említett, és hogy mit jelent ezen belül a református keresztény öntudat. Nekünk ez az ötös fogatunk lesz, amit egy-egy témakör kidolgoz majd ezen az évi 35 órában, és ehhez kapcsolódik majd az ünnepeknek a kérdése, amelyet ha nem is koncentrikus körben, de mindig az adott időszaknak megfelelően tárgyalunk majd az iskolai, óvodai oktatásban. Ez a tankönyveknek a legvégén lesz, és amikor egy ünnepkör kezdődik, ugye a húsvéti ünnepkör az mindig mozgó ünnepkör, ezért azt nem lehet csak majd a konkrét tanmenetben konkretizálni, hogy ezen az órán egy keret tanterve nem lehet, hiszen a húsvét azt tudják, hogy mindig az első, tudják, ugye? Tehát a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni vasárnap, ez a húsvét ma mindig, és ezért ez egy nagyon széles kereteken belül mozgó ünnep, tehát húsvétot azt nem lehet máshogy ünnepelni. Még egy anekdotát, és utána a kötetlen beszélgetésnek is megadjuk a teretet. Szokolyán történt ugyancsak, ezeket itt nem poánra nem lehet értem, mert Szokolyán történt. Egy községi megbeszélésen egyházi ünnepi hét volt, falu hét volt. És éppen ez áldozó csütörtökre esett, és egy neves előadó nem tudott eljönni erre a hétre. Összeült a kupak tanács, hogy akkor hogyan legyen megszervezve a következő héten ennek a falu hétnek a szerkezete, és azt kérdezte tőlem egy képviselő, hogy áldozó csütörtöket áttehetnénk-e a következő hétre. Ottam, hogy csütörtökön is szervezünk valamit, de azt nem tudjuk áttenni a következő hétre azt az áldozó csütörtöki mennybe menetlen ünnepét, az mennybe menetlen ünnepet akkor van, amikor van, a következő héten legkebb szervezünk valami mást. Hát talán én magam ennyit szerettem a szólni, megköszönöm a kedvességüket. Köszönjük szépen a lehetőséget, és arra szeretném bátorítani őket, hogy ne szaladjanak el, az időnk a végéhez közeledik, de nem azért, hogy elmenjünk. A gyülekezetünk asszonyai, a pedagógusaink készültek egy kis szerény szeretett vendégséggel. Kérem, hogy fogyasszák olyan szeretettel, mint ahogyan ők maguk készítették, és itt is beszélgethetünk, hiszen Pomázról, Csobánkáról vagyunk itt, aktívak, akik most viszik a munka dandárját, olyanok, akik ezt már megtapasztalták, mit jelent megtenni. Talán nem az én tisztem, talán tankerületi igazgató asszonyal és testközelből találkozhatnak, és nagy megtiszteltetés, hogy eljött közénk a mi gyülekezetünkbe, és a vasárnapját ide szánta hozzánk. Kérem, hogy érezzék valóban otthon magukat. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon köszönöm mindazoknak, akik a mai napért tettek. Köszönöm az előadó testvérem szolgálatát, asszony testvéreimnek a munkáját, és megköszönöm majd mindazoknak, akik sokat munkálkodtak ezért a napért. Így a gyermeket, tanárainak is kérjék majd, és önként látom. Köszönöm.